Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra. Az ország leminősítése csak növelte a Fidesz bizalmát Matolcsy Györgyben, ezt állítja Lázár János. A válságadók megszüntetését, illetve csökkentését, valamint vagyonadó bevezetését szorgalmazza a demokratikus koalíció. 0,5%-os kamatemelést vár a piac a monetáris tanács holnapi ülésétől. Enyhe időre számíthatunk a következő napokban is, hajnalonként azért gyenge fagyokra készüljünk. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Még mindig kivár a kormány a jövő évi növekedési előrejelzés módosításával. A döntést a német kormányéhoz igazítja, majd erről Lázár János beszélt a Fidesz frakció ülése után. A képviselőcsoport vezetője személy szerint úgy látja, nem kell hozzányúlni a 0,5% körüli bővüléssel számoló jelenlegi prognózishoz. Lázár János arról is beszélt, hogy leminősítés ide vagy oda továbbra is töretlen a Fidesz frakció bizalma a nemzetgazdasági miniszterben.
A magyar gazdaságnak a fő problémája továbbra is az államadósság, amivel küzdünk. Azt azonban világosan kell látni, hogy ezt az államadósságot nem az elmúlt egy éves kormányzás okozta, hanem az azt megelőző 10 év kormányzása okozta ezt a jelentős államadósságot. Ezért úgy gondolom, hogy az elmúlt 20 évben a magyar államadósság csökkentésért ez a kormányzat, méghozzá Matolcsy György vezetésével tette a legtöbbet. Ez elvitathatatlan érdem. Én osztom azokat a nézeteket, hogy igenis van spekuláció a forint ellen, ez egy tény. Ennek a méretével kapcsolatban és a jelentősége kapcsolatban megoszlanak a vélemények. Nekünk az az álláspontunk, hogy intenzív spekuláció zajlik a forint ellen, amelynek a tompítása és lehetőség szerint a megakadályozása a kormány feladata és felelőssége. Reményeink szerint megtesz mindent.
A válságadók megszüntetését, egyes esetekben megfelezését, illetve vagyonadó bevezetését javasolja a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A demokratikus koalíció intézkedési tervet küldött a miniszterelnöknek. A javaslatok között szerepel a távközlési különadó megszüntetése, a bankadó megfelezése és a 100 millió forint feletti vagyonok megadóztatása. Molnár Csaba alelnök szerint a kormánynak még idén meg kell állapodni az IMF-fel, hogy megnyugtassa a piacokat. Ezt nem szabad januárra vagy februárra hagyni, hangsúlyozta. Kissé erősödött ma a forint arra a várakozásra, hogy holnap valószínűleg kamatot emel a Magyar Jegybank. Nem egészen 308 forintot kérnek most az euróért, a reggeli 313 forint után. A frank 250, a dollár 230 forintba kerül. Segített a forintnak az euró erősödése is, utóbbi annak köszönhető, hogy hírek szivárogtak ki egy Olaszországnak szánt IMF hitelcsomagról, valamint a legerősebb eurozóna tagok által tervezett eurókötvényről. 0,5%-os magyarországi kamatemelésre számít a londoni elemzők többsége. A legborulátóbb jóslatok a 2%-os szigorítás sem zárják ki. Az utóbbi változat a szakértők többsége szerint azért nem valószínű, mert a Magyar Jegybank ezzel azt üzenné, nagyon nagy a baj. Átlépte a 30%-os kritikus határt a 10 éves lejáratú görög állampapírok kamatszintje. Már csak ekkora felárral, szinte uzsora kamatért képes pénzhez jutni Görögország a piacról. A görög gazdaság iránti már most is minimális piaci bizalom, tehát tovább romlik, annak ellenére, hogy megalakult a szakértői kormány. Az euróövezeti tagállamok pénzügyminiszterei holnap Brüsszelben vitatják meg, megkaphatja-e Athéna mentő csomag következő részletét. Az olasz kötvényhozamok viszont kissé csökkentek, bár még így is a kritikus 7% fölött vannak. Úgy tűnik, a piacok óvatos bizalmat szavaznak Mario Monti új szakértői kormányának és az általa beígért reformoknak. Itthon kitart a viszonylag enyhe idő, napközben plusz 3, plusz 6 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalonként gyenge fagyokra számíthatunk, majd olykor megélénkül a szél. Legközelebb 3-4-kor jelentkezünk friss hírekkel, időjárás jelentéssel.
Klubrádió. Tények, vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Egyre több cég keresi dolgozóját az interneten. Legalábbis ez derül ki egy nemrégiben megjelent felmérésből. De milyen munkakörökre és az ország mely részénél egyre több cég ezzel a lehetőséggel? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Miért állítják a civil szervezetek, hogy a születőben lévő új civil törvénnyel félő, hogy kiöntik a fürdővízzel együtt a gyereket? Az Ökotárs Alapítvány elnökét kérdezem majd erről. Újabb feszültség BKV ügyben? A szakszervezetek állnak a kollektív szerződés újra tárgyalása elé. Azonban a szociális juttatásokból nem engednek. Mire megy ki valójában a játék? És teremőr nélküli múzeumok. Tényleg áldozatául eshetnek a teremőrök a tervezett 20%-os leépítésnek? Erről is beszélünk a mai műsorban. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
November elején a kulturáért és felelős erőforrás miniszter levélben jelezte, hogy drasztikus 20%-os leépítést kell végrehajtani a közgyűjteményeknél és a művelődési intézményeknél. Nyilvánvaló, hogy a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete megpróbál valamit tenni, hogy ez ne így legyen. A nyilatkozatokból is kiderül, hogy elkeseredett harcot folytatnak, de hogy miről is van szó, tulajdonképpen erről fogunk beszélgetni Földiák Andrással, a szakszervezet elnökével, aki már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon leegyszerűsítve, ugye a történet vége az, hogy menniük kell a teremőröknek például a Nemzeti Múzeumban, azért, mert hogy a csökkentést ezt valahogy meg kell oldani, és nem tudják, hogy melyik ujjukba harapjanak. Önök hogyan értékelik ezt? Indokoltnak tartják-e a 20%-os leépítést? Nem lehet-e másként megoldani? Gondolkodnak-e más megoldáson, hogy esetleg a bértömegből vesznek vissza? Szóval milyen megoldások merültek fel az elmúlt napokban?
Nem tartjuk indokoltnak semmiképpen. Sajnos az országban nagyon sokféle probléma és megszorítás van, de ami egyik legfőbb bajunk az, hogy a kultúrát az átlagnál sokkal nagyobb megszorítások érik. Sajnos. Általában véve a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, más minisztériumoknál és más ágazatoknál nagyobb, és azon belül a kultúra még kedvezetlenebb helyzetben van.
Igen, ezt tudjuk, akár csak a színházakra gondolunk, bármire a kultúra, hát, hogy finoman fogalmazzak, nem dől oda a pénz mostanában.
Szóval egyrészt nem tartjuk indokoltnak ezt a mostani megszorítást sem, azon kívül nagyon fontos lenne valami fajta enyítése a 20%-nak. Szóval például a minisztérium csak azt kell mérni, hogy hol okoz ez a legnagyobb gondot, és ott megpróbálna valami átcsoportosítással enyhíteni. Szóval valamilyen mértékben, hogyha enyhíteni ezt a rendkívül drasztikus 20%-ot. Ugye van intézmény az Országos Széchenyi Könyvtár, ahol ez meg fogja haladni a 100 főt is, akit ki kell rúgni, akinek az utcára kell tudni.
Mondjuk egy Magyar Nemzeti Múzeumban hányan dolgoznak összesen nagyjából?
300 körül.
Tehát akkor 60 embert kell elküldeni.
Igen, 300-nál többen és 67 embert kell elküldeni, igen.
Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a takarítónőtől az igazgatóig mindenki benne van.
Igen, igen, igen. Na most ez a teremőr kérdés is olyan, hogy a teremőröket csak akkor lehet elküldeni, ugye, hogyha fotóják valahol a Nemzeti Múzeumban, de más múzeumban beszélnek róla, az Iparművészeti Múzeumban, szóval speciális a Nemzeti Múzeum helyzete sajnos, hanem erre sor fog kerülni máshol is, hogy a szakemberek állnak be a termet őrizni, ami egy luxus, mert hát minőségi munkát kellene végezni.
De ezt hogy érti, hogy egy restaurátor vagy egy művészettörténész?
Régész vagy történész, vagy művészettörténész, szóval abszolút a szakemberek csak így tudják megoldani.
Nincsenek mondjuk a főbb kiemeltebb múzeumokban még olyan biztonsági rendszerek, tehát olyan kamerarendszerek, amelyekkel elvileg ki lehetne váltani a teremőr jelenlétét?
Sajnos egyáltalán nincsenek, és ezt nem is szívesen hívjuk föl rá a figyelmet, mert csak esetleg gondot okozunk vele, nincsenek. Röviden mondva nincsenek. Most egész etárgyban az a komoly vitánk a minisztériummal, hogy mindennek ellenére a minisztérium azt állítja, hogy ez nem okoz működési visszaesést vagy működési problémát, nagyon súlyos működési problémákat okoz, szóval ez egész egyszerűen sajnos nem felel meg a valóságnak. Talán az egyik legsúlyosabb helyzet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban van, amihez hozzácsatoltak pár évvel ezelőtt több nagyon értékes kis múzeumok, mint például a Magyar Elektrotechnikai Múzeumot, az Öntödei Múzeumot. Nagyon valószínű, hogy ezekben nem marad ember, nem lesz fűtés, ezekben a fiók intézményekben. Mm-hmm. Ha valaki betelefonál és előre leegyezteti, akkor kimegy valaki, és a hideg, fűtetlen, takarítatlan épületben majd körbevezeti a látogatót.
Hozzáteszem, azért vidéken is van erre hasonló példa. Én Szombathelyen találkoztam például ilyennel, hogy előre be kellett jelentkezni, és akkor kinyitották nekünk. Tehát ez nem idegen ez a megoldás.
Hát sajnos vidéken se örülünk neki, de az, hogy az országban egyedülálló technikai múzeum, sőt Európában is elég ritka, tehát az múzeum így működjön a fővárosban, ez azért nem szerencsés.
A külföldiek
nagyon valószínűleg nem fogják előre bejelenteni magukat, ha valaki arra jár, akkor nem tudja megnézni.
A teremőrökre térjünk vissza. A személyes tapasztalatomat mondom, és lehet, hogy tévedek, általában idősebbek, feltehetően nyugdíjasok látják el ezt a feladatot.
Igen, de azért nem csak, szóval nem kizárólag nyugdíjasok vannak, szóval vannak teremőrök, akik most állás nélkül lesznek, az igaz, hogy a döntő többség nyugdíjas, ez kétségtelen. És neki talán nem okoz annyira problémát, mert hogy van nyugdíja, mint aki az utcára kerül, de azért vannak nem nyugdíjkorú teremőrök is.
De nem ők vannak.
Magának az embernek is gondot okoz, és az egész intézmény működésében.
De nem ők vannak többségben.
Szóval nyugdíjasok vannak többségben, kétségtelen. Igen.
Csak azért, mert az jutott eszembe, hogyha valakit el kell küldeni, és nem nyugdíjas, nyilván végkielégítést kell neki adni, arra miből lesz egy múzeumnak?
Most aki effektív most nyugdíjas, annál más a helyzet, de a további nagy problémája az egész jelenlegi létszámcsökkentésnek, hogy nem adta meg a minisztérium a végkielégítést, ami minden dolgozónak abszolút mértékben jár. Semmiféle kibúvót nem ismer a munkatörvénykönyvesen, meg a közalkalmazottakra vonatkozó előírásokkal, való sincsen kibúvó, mindenkinek jár a végkielégítés és a felmondási idő, sajnos ezt nem adta meg a minisztérium, és nem tudják semmiből kifizetni az intézmények se. Nem tudok egyetlen kivételt se, ahol valami tartalék erre lenne. Úgyhogy sajnos valószínűleg ennek egy nagyon-nagyon több száz embert érintő, szóval 5-600 embert érintő pereskedés lesz a vége, ha így marad.
A minisztérium arra hivatkozik, hogy a párhuzamosságokat szeretné megszüntetni, ami azt gondolom, hogy az erősen racionalizálásra kényszerített világban teljesen rendben van. Gondolom, hogy ebben összevonások is vannak ebben a tervezetben, hogy összevonnak intézményeket, akkor már is gazdaságosabban lehet üzemeltetni. Önök mit tudnak erről, tehát a javaslatok, mert mostanában ugye inkább a sajtóból szoktunk értesülni dolgokról, a javaslatok, a minisztérium javaslatai, a megoldás az a szakszervezet kezében van-e?
Sajnos a megoldás nincsen a kezünk, de mi próbálunk nagyon sok mindent felvetni és javasolni, kezdeményezni, de hát a megoldás az csak a minisztérium kezében van. Lehet, hogy az átfedések megszüntetése ez több szempontból nem igaz, mert ez a 20% most nem érinti, egyáltalán nem érinti azt, hogy aztán majd ezeket az intézményeket esetleg össze is vonják. Nem érinti szó se róla, ez mindenütt, akikről szó esett, hogy majd összevonják, mondom esetleg, azoknál ugyanúgy külön-külön végre kell hajtani most a 20%-ot, azoknál is, akik esetleg majd összevonásra kerülnek, és azoknál, akik nem kerülnek. Tehát ez egy kicsit összemosása két egymástól független intézkedésnek, hogy most van létszámcsökkentés, és ezen kívül gondolkoznak összevonásokon. Egyrészt mi egyáltalán nem látjuk indokoltnak ezeket az összevonásokat, másrészt meg már megértünk sok olyan összevonást, amiből maximum két gazdasági osztályon egy vagy két státusz szabadult föl. Tehát nem biztos, hogy az összevonás megtörténik, akkor az olyan nagy megsporolás, olyan nagy takarékosságot fog eredményezni, egyáltalán nem biztos. És sajnos nagyon-nagyon szomorú, hogy a kulturális politikának ciklusra újra és újra az a koncepciója, hogy vagy összevon két intézményt, vagy két választ. Nem legjobb tudomásom szerint, hanem tény, hogy a Hiller István miniszter úr idejében vonták össze a Magyar Művelődési Intézetet és a Képzőművészeti Lektorátust. Úgy hallottuk hírekből, híresztelésekből, hogy most meg szét akarják választani őket. Most lehet, hogy akiket most össze akarnak vonni, én nem is mondok rá példát, mert egyik se biztos, és nem én akarom terjeszteni ezeket a híreket, hogy mit, mivel. de lehet, hogy majd 4 év múlva meg szétválasztják őket. Ez nem igazán kulturális koncepció, és nem a fejlődés szolgálja.
Önöknek van-e konkrét javaslatuk, elképzelésük? Mert azt gondolom, hogy egy szakszervezet, mikor kiderül, hogy 20%-kal kell csökkenteni a létszámot, és azt mondja, hogy nem, ez nem egy koncepció, hanem ez egy ellenállás. Tehát merre gondolják a megoldást?
Arra gondolnánk a megoldást, hogy kellene egy átfogó hazai közgyűjtemények helyzetét és közművelődési intézmények helyzetét átfogóan áttekintő, alaposan elemző és a szakmával közösen kidolgozott fejlesztési terv, amiből lehet, hogy az is kiderülne, hogy esetleg van még valami átfedés vagy párhuzamosság, de nagyon sokfajta funkcionális végiggondolásra lenne szükség, mi a leghasznosabb, mi a leglátogatottabb, mi a legnépszerűbb, és így tovább. Ilyen átfogó vizsgálat, elemzés és koncepció kialakítás nagyon hosszú idő óta nem történt.
Köszönöm.
És most is úgy érezzük, hogy ezek inkább ötletek. Hirtelen jött ötletek, amiket tűzzel vasra keresztül visznek, de ez nem szolgálja az egész ágazat fejlődését.
Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt Földiák Andrással, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezetének elnökével beszélgettem annak kapcsán, hogy november elején kiderült, hogy drasztikus 20%-os leépítést terveznek a közgyűjteményeknél és a művelődési intézményeknél, és az ezzel kapcsolatos aggályait mondta el a szakszervezet elnöke. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Klubrádió. A társas adó.
Reklám.
Mit csináljunk hétvégén?
Ajándékokat kellene venni végre.
Én inkább múzeumba mennék.
Akkor menjünk olyan helyre, ahol meg lehet inni egy kávét, és szól valami jó zene is.
Nézd csak ezt a programajánlót. Régiségek, műtárgyak, ékszerek, művészeti könyvek, kastélyok, múzeumok. Tárlatvezetés Réz Andrással és Lévai Balázssal. Kávéház, élőzene, kabaré. December 1-től 4-éig. 15. Antik Enteriőr kiállítás a Néprajzi Múzeumban. További információ www.antikenteriőr.hu.
Népszava előfizetését most értékes ajándékkönyvekkel jutalmazzuk. Válasszon kedvére, tetszés szerinti értékben. A könyvek listáját keresse a szerdai Népszavában és a www.népszava.hu/könyves-előfizetés címen.
Bicek Feri, te miért léptél be a Hadszoljon Egyesületbe?
Én amikor évekkel ezelőtt beléptem a Klubrádióba, akkor az már egy egyesület volt. Legalábbis én azt vettem észre, hogy az újságírók, a riportalanok és a hallgatók is egy közösséghez tartoznak, lényegében ugyanaz foglalkoztatja őket, és kiderült, hogy ez egy egyesület lett.
Kedves hallgató! Önre is számít a Klubrádió. Legyen a Hadd Szóljon Egyesület pártoló tagja. Minden fontos részletről tájékoztatjuk a 437-6749-es telefonszámon, valamint a Klubrádió honlapján. Hadd szóljon! Programajánló.
Illényi Katica koncertje a Művészetek Palotájában. Játék és muzsika. December 16-án. Közreműködik a Győri Filharmonikus Zenekar. Illényi Katica koncertje a Művészetek Palotájában. Játék és muzsika. December 16-án.
New York, Amsterdam és London után ismét Magyarországon ad koncertet Európa egyik legjobb klezmer zenekara. A Budapest Klezmer Band újévi koncertje január 1-én a Budapest Kongresszusi Központban. Sztár vendég Tompos Kátya. Információ és jegyrendelés a www.koncert.hu oldalon.
Budapest Zsidó Gasztronómiai Fesztivál november 27-től december 1-ig a megújult Kazinci utcában. Sólet, flódni, libacomb, humusz, falafel, dafina, palacsinta, kugló, zamatos ízek, kóser, borok, pálinkák és kísérőnek Dalalán, Fegya és Dunai Tamás, Mizrahim, Fortissimo, vezetetúrák a Zsidó negyedben, gyermekprogramok és vásári mutatványosok. Részletes program a www.judafest.org weboldalon. Mindenkit szeretettel várunk a Judafesten a Kazinci utcában november 27-től, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek és együtt kóstolhatnak a Klubrádió népszerű műsorvezetőivel is. A Sanyi és Aranka Színház bemutatja Naplószilánkok. Móricz Zsigmond 1924-es és 1925-ös naplója alapján. A 2010-es év egyik könyvszenzációja Móricz Zsigmond várva várt naplója volt. Színpadra alkalmazta és előadja Koltai Róbert. Hangfelvételről közreműködik Molnár Piroska, Kertész Péter, Úri István, Szirtes Balázs. Bemutató december 7-én 19 órakor. Jegyek kaphatók a 9. kerület Mátyás utca 9 alatt, illetve interneten a www.sas.hu oldalon.
Reklám hangzott el.
Vállalkozó klubja. Kedden 12 óra 30 perctől.
Minden, ami szükséges ahhoz, hogy vállalkozása sikeres legyen. Beresz Anna műsora.
A műsort, valamint a kis- és középvállalkozókat a Raiffeisen Bank támogatja.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Mint ismeretes, új civil törvény készül. Azt gondolom, senkit nem lep meg, hogy ehhez is hozzányúlnak. A civilek is bizonyos passzusait nagyon is támogatják, azonban nem kevesen állítják azt, hogy a fürdővízzel kiöntik a gyereket is, vagyis hogy rengeteg problémát látnak azok, akik a civil életben élnek, illetve ilyen civil alapítványokban dolgoznak, hogy újabb és újabb problémák lehetnek, amennyiben ezt a civil törvényt módosítás nélkül elfogadja a parlament. A telefonnál itt van velem Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója. Jó napot kívánok!
Szép napot!
Az új civil törvény bizonyos passzusaival, hogyha jól olvastam, önök is egyet értenek, és azt mondják, hogy tényleg rendet kell vágni ezen a területen is.
Így igaz, hiszen a civil szervezetekre vonatkozó magyarországi szabályozás egy jelentős része elavult. Elég régen készültek el ezek a törvények, és felülvizsgálatuk, átdolgozásuk időszerű.
Egy kicsit konkrétabban beszélgessünk, azt szorgalmazzák, hogy egységesen legyen a nyilvántartásuk például.
Így igaz, ez egy nagyon régi problémára kínálna megoldást, hiszen a cégektől eltérően a civil szervezetek a mai napig nem tudnak elektronikus úton regisztrálni, és elektronikus úton beküldeni adataikat, és ezzel összefüggésben nincsen egységes országos közhiteles nyilvántartás sem. Ezért például arra nézvést is megbízhatatlanok az adatok, hogy egyáltalán hány civil szervezet működik Magyarországon.
Ez most ebben a javaslatban, illetve ebben a törvénytervezetben megoldódna?
Részben ebben a törvénytervezetben, részben pedig egy kapcsolódó másik javaslatban, amely szintén a parlament előtt van.
Viszont azt mondják, hogy a törvényjavaslat nem átlátható folyamat során készült el, és hogy a benyújtás előtt nem hozták nyilvánosságra, vagyis hogy pont azok nem tudtak róla, akikre a leginkább tartoznak.
Volt egy társadalmi egyeztetésre lehetőség a nyár elején, június végén, július elején, azonban az akkor beérkezett javaslatok nyomán második verziót már nem tettek közzé a parlamenti benyújtás előtt, illetőleg az is tény, hogy a felelős közigazgatási és igazságügyi minisztérium elég sok helyen tartott fórumokat a törvénytervezettel kapcsolatban, de még akkor, amikor nem lehetett a szöveget megismerni, így érdemben reagálni sem lehetett a javaslatokra.
Az egyik olyan pont, amire minden civil szervezet legalábbis nagyon sok föl szokott cicszelni, ez az úgynevezett közhasznú jogállás. Miért olyan fontos ez, és mi fog ebben változni, ha így fogadják el, hozzáteszem?
A közhasznú jogállás a szó eredeti klasszikus értelmében lényegében véve azt jelenti, hogy azok a szervezetek, akik a szélesebb közjó érdekében tevékenykednek, azok bizonyos kötelezettségeket, például átláthatóság, nyilvánosság szempontjából magukra vállalnak, és cserébe az állam serkenti azt, hogy ezeket a szervezeteket a társadalom támogassa, akár pénzzel, akár önkéntes munkával. Ennek egyik legfőbb eszköze az adókedvezmény. Azonban a jelenlegi szabályozás egy ennél szűkítőbb értelmezés mellett teszi le a voksot, hogy közhasznú az, aki valamilyen állami önkormányzati feladat ellátásában közreműködik, abban részt vesz. És ami nagyon nagy problémája ennek a javaslatnak, hogy igazán érdemi adókedvezmények a közhasznúsághoz, legalábbis a javaslat szerint nem kötődnek. A lehetőség megvan, de nagyon úgy tűnik, hogy ez nem fog realizálódni a valóságban.
Mit jelent ez számokra lefordítva mondjuk az Ökotárs Alapítványnál? Tehát mennyivel kevesebb pénz juthat magára a célra azért, mert nem kapnak adókedvezményt?
Az adókedvezmények a nemzetközi felmérések alapján nem elsősorban az adakozási kedvet befolyásolják. Tehát nem azt, hogy fogok-e adni, hanem inkább azt, hogy mennyit fogok adni. Tehát az adományok mennyiségét befolyásolhatják. És hogy például a vállalkozások esetében csak a tartós adományozásnál marad meg az adókedvezmény, az egyszeri adományozásnak nincs adókedvezménye.
Az mit jelent, hogy tartós, az mit jelent, hogy tartós adományozás? Tehát, hogy vállalom, hogy egy évig minden hónapban adok pénzt?
Nem, 3 évre legalább szerződést kell kötni a vállalkozásnak és a civil szervezetnek arról, hogy a vállalkozás támogatni fogja az adott szervezetet. Ugye mivel a legtöbb cég éves költségvetési tervezéssel működik, nagyon kevés az, aki egyáltalán erre képes vagy hajlandó lehet.
De nem lehet, hogy pont az adókedvezmény megszerzése miatt most éppen paradigmát váltanak a vállalkozások ezért, mert így jobban megéri nekik?
Nem volt ez akkora mértékű eddig sem, hogy csak ez legyen a döntő szempont, de nyilván azok a vállalkozások, amelyek már egyszer elszánták magukat arra, hogy adnak, azok érvényesítették a kedvezményt.
A másik fő bevételi forrásuk az ugye az állami támogatás volt. Az állami támogatás is, hogyha jól olvastam, hát szerényebb lesz, hogy finoman fogalmazzak.
Így igaz, bár ez nem közvetlenül az úgymond civil törvényhez kapcsolódik, hanem a jövő évi költségvetési törvény tervezetében van 1,38 milliárd forint erre a célra pillanatnyilag előirányozva, ami hát az idei támogatásnak a fele, de a tavainak mindössze 1/5. Amivel én főként ott látom a problémát, hogy ilyen gyors változásra egyszerűen nem tud felkészülni a hazai szektor.
Mi következhet abból, hogyha megszületik az új civil törvény, és jövőre kevesebb forrás lesz, kevesebb civil szervezet lesz jóval, a nagyok, az erősek tudnak talpon maradni, olyanok fognak eltűnni, akik kicsik, vagy fontos, nagyon fontos civil területek is megszűnhetnek ebben az országban? Hogyan látja?
Nagyon nehéz erre pillanatnyilag még előrejelzéseket tenni, hiszen például nem mindegy, hogy milyen módon lesz ez a kevés pénz elosztva. Nem mindegy, hogy a szervezetek tudnak-e bármilyen alternatív lehetőséget, például a saját bevételek generálását kidolgozni, nem mindegy, hogy milyenek lesznek az Európai Uniós szabályok, de valóban sokan félnek attól, hogy sok civil szervezet az ellehetetlenülés peremére sodródik, és mondjuk olyan szervezetek, amelyek eddig stábbal, alkalmazottakkal dolgoztak, kénytelenek lesznek ismét teljesen önkéntes alapra helyezni a tevékenységüket, ami nyilván annak az intenzitását csökkenti.
Az előbb egy pillanatra említette az Európai Uniós forrásokat, ugye köztudomású, hogy a civil szervezetek azok Európai Uniós forrásokra is pályázhatnak. Mennyire használják ki ezt a magyarországi civil szervezetek? Tehát mennyire lehet, mert ugye ebből azt gondolom, azt következik, hogy akkor jövőre arccal sokkal inkább arra felé fognak koncentrálni.
Nyilvánvalóan ez a szervezeteknek csak egy része számára járható út, a nagyobb, erősebb, komolyabb adminisztratív felkészültséggel rendelkező szervezeteknek, hiszen az ilyenfajta támogatások elég jelentős bürokráciával, adminisztratív követelményekkel járnak. De például, hogy egy példát mondjak, a Környezet és Energia Operatív Programban a fenntartható életmódot támogató kampány, című pályázati kiírás, ami környezetvédő szervezetek számára egy fontos forrás. Most az idén júniusban felfüggesztésre került a pályázat, mivel kimerült a keret a beérkező igények alapján, tehát gyakorlatilag a szervezetet, hogy úgy mondjam, lepályázták a rendelkezésre álló forrásokat. Ez mutatja, hogy mennyire rá voltak erre szorulva.
Akkor beszéljünk egy két mondat erejéig legalább az Ökotárs Alapítványról. Gondolom, hogy nem véletlenül környezetvédelmi témát mondott. Önök hogyan látják a jövőt?
A mi helyzetünk eléggé sajátságos, hiszen mi alapvetően egy civil szervezeteket támogató szervezet vagyunk. Elsősorban pénzbeli eszközökkel, másodszorban tudással, technikai segítségnyújtással igyekszünk segíteni a szektor fejlődését.
Hát pont ezért kérdezem.
Nekünk jellemzően nem nagyon voltak hazai állami forrásaink és hazai elosztású uniós forrásaink. Mi elsősorban nemzetközi és kormányközi forrásokra támaszkodunk, illetve hát az alapítvány igyekszik alaptőkét gyűjteni, amelynek a hosszú távon, amelynek a hozamából tudja